Megyei prímadíjas lettél, mégpedig a magyar ismeretterjesztés és média kategóriában, ami, hát, hogyha úgy tekintjük, akkor talán ez az egyik legjelentősebb díj a megyében, hanem a legjelentősebb ez a prímadíj. Óriási felhajtás van körülötte, mindenki nagy várakozással tekint rá, nagy figyelem övezi. Miként érintett téged? Hát először is maga a jelölés nyilván, és utána pedig az, hogy téged hívtak ki a színpadra, hogy átvedd ezt a díjat.
Nagyon nagy megtiszteltetés már maga a jelölés is, az, hogy bekerülhettem a 130 név közé, akiket a különböző kategóriában jelöltek a jelölő szervezetek. Engem Juhász István, az Empléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke, régió barátom, régió kollégám, hiszen együtt dolgozunk a Sátorai Újhelyi Diákok baráti körében. Ő jelölt és ő terjesztett föl, mert régóta figyeli az én pályafutásomat, tehát már maga a 130 névbe való bekerülés is nagyon hízelgő. Aztán, hogy a 9 kategória egyik győztese lehettem, ez már maga volt az álom, már az megtiszteltetés volt, hogy elmehettem a gálára, és ott részese lehettem ennek a gyönyörű eseménynek. Amikor meghallottam, hogy a nevemet mondják, az meg olyan volt, mintha kívülről figyelném magam. Akkor úgy végigfutott bennem, hogy mennyien szeretnek, és milyen sok ember gondoskodott arról, hogy az, amit én teszek, az a munka elismerésre kerüljön. Azt mondta a megyei közgyűlés elnökasszonya, hogy azokat az embereket értékelik, akik akkor is jól dolgoznak, ha senki sem látja. És egy kicsit ez jellemző volt rám is. Én nekem nem jó az önreklámom, én nem vagyok jó a magam fényezése területén, nem szoktam kiállni azzal, hogy én mi mindent csinálok, de azt gondolom, hogy az a sok munka, amit én beletettem az élet számos területén ebbe az 52 évbe, ezt most elismerték, és ez nagyon jól esik.
Azért tegyük hozzá, hogy említetted, hogy rossz a saját reklámod, az önmarketing, ahogy manapság szokták mondani, ami talán vidékről még nehezebb látszik, ott, ahol bizonyos döntéseket hoznak. Tehát nem érzed-e, hogy itt vidéki emberként egy kicsit többet kell ahhoz tenni, hogy észrevegyék az embert, mint mondjuk Miskolcon, vagy akár Budapesten?
De ez biztos, hogy így van, de én hiszek a Jóisten kegyelmében, és hiszem azt is, hogy ha rálépek egy útra, amelyre ő vezet, akkor az az út célhoz fog érni. Amikor 12 éves voltam, akkor a hitoktatóm, dr. Mosolygó Marcell oda hívott magához, és azt mondta, hogy Bettikém, neked megvan a karizmád, beszélned kell az emberekhez, mert rád oda fognak figyelni. Amit mondasz, és ahogy mondod, az jó, és az szép, és azt szeretni fogják az emberek. És hát eldőlt az életfeladatom. Tehát olyan szerencsés ember vagyok, hogy már kicsi koromban eldőlt az, hogy én mivel fogok foglalkozni. És ez az út egyenesen vezetett. Mindig olyan ügyeletes kezek voltak mellettem, akik a jó útra tudtak engem terelni, és ezen meg is tartottak. És az, hogy lelkiségi újságíró lehetek, hogy elértem ezt a nagy megtiszteltetést, ez is első perctől kezdve benne volt az életemben. Nem voltak varga betűk, nem voltak kanyarok, én úgy egyenesen mentem az úton, és ezért nem számít az, hogy én most Észak-Kelet Magyarország egyik kicsi csücskében vagyok itt a szlovák határnál, mert úgy tűnik, hogy a hangom eljut az ország legtávolabbi pontjába is, de akár a vármegyére, vagy akár a fővárosba is.
Amikor átgondoltam, hogy mennyi mindent csinálsz, hiszen mi jól ismerjük egymást, sok évtizede valójában, de 10 éve együtt dolgozunk itt az Európa Rádiónál, és hát kénytelenek vagyunk szeletekre bontani egyébként ezt az egységes életművet, ami mögötted áll, és hát kezdjük azzal, ami a közös ügyünk, ez pedig az újságírás, hiszen azért mégiscsak az ismeretterjesztés média kategória az, amiben a díjat kaptad, hogy is kerültél te erre a pályára, hogyan kerültél, ugye hivatás vagy életforma, hogyan nevezzük, hogy mi irányított téged ide?
Tanítóként végeztem Sárospatakon, de már akkor az Emplin Televízióban voltam műsorvezető, még Sátoralja Újhelyi Városi Televízió volt, amikor én először oda bekerültem, és hát ott Vukovics Laci, Koncildikó, Török Marika, Rónai Feri, Illés Pista, mind olyan kollégáim voltak, akik valahogy észrevették bennem a képességet, hogyha engem kínálnak meg egy műsor vezetésével, akkor arra odafigyelnek az emberek. Szívesen jönnek a vendégek beszélgetni, és hamarabb űztem ezt a hivatást, mint hogy tudtam volna, hogy tulajdonképpen mit is csinál egy újságíró. Aztán persze megtanultam ezt a hivatást, és képesítést is szereztem, de nekem az Emplin Televízió volt a bölcsőm, és én onnan indultam el ennek az embereknek a segítségével, akik megengedték azt, hogy én ellessem tőlük ezt a hivatást, elloptam belőlük mindenkiből egy kicsit, és azt magamba építettem. És újságíróként nagyon fontosnak tartottam azt mindig, hogy megszólaljak emberek hangján, hogy felemeljem az embereket, hogy bemutassam őket. Én nem akartam oknyomozó újságíró lenni, nem akartam lerántani a leplet senkiről. Én a jót szerettem volna mindig megmutatni, felhangosítani a gyengéknek a hangját, bemutatni azt, hogy valaki valamit elért, feltenni őket arra a polcra, amit megérdemeltek volna, de még nem kerültek oda föl. Szólni az emberekhez, vigaszt vinni mondjuk a hétköznapjaikba. Olyan jól esett, amikor az utcán idős asszonyok, akik mondjuk egyedül voltak, azt mondták, hogy szinte köszönnek nekem, amikor a képernyőn meglátnak, mert én vagyok az, aki kedvességet, vidámságot visz az életükbe, hiszen egyedül vannak. Hát azt gondolom, hogy ennél nagyobb feladat és nagyobb küldetés nincsen. A helyi hírekről tudósítani, helyi embereknek, vagy a helyi híreket elvinni a regionális televízióba, az országos médiába, hiszen erre is volt példa, Duna Televíziónak dolgoztunk, Magyar Televíziónak dolgoztunk, az egrieknek, a miskolciaknak, a debrecenieknek, ez egy csodálatos korszaka volt az életemnek. És eljutni a lelkiségi újságírásig, az Európa Rádióba, ahol 9 éve, lassan 10 éve olyan nyugalomban és szeretetben dolgozunk együtt, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb ajándéka az életemnek. Itt tanultam meg azt, hogy hogyan kell a világ zajából kiszűrni a tiszta hangot, és azt közvetíteni az emberekhez. Hát, ez egy áldás.
A másik, amit hát ugye eléggé magas szinten művelsz, ez a televíziózás mellett a filmezés, meg a rádiózás mellett a filmezés, hiszen több nagydíjas, nemzetközi nagydíjas filmben szerepeltél. Hogyan sikerült ez a kapcsolódási pont, hogy gyakorlatilag egy olyan ember mellé kerültél, aki, hogy mondjam, az egyik munkatársad azóta, vagy te vagy az ő munkatársai, nem is tudom, hogy mondjam, és ilyen szép sikereket értek el ebben a műfajban is.
Sőt, büszkeséggel mondom, hogy jó barátok is lettünk családjainkkal együtt. Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendezőről van szó, aki többször megnyerte már a Közép-Európa legjobb dokumentumfilmrendezője címet, és ő számomra a legjobb dokumentumfilmrendező. Egy Zemplén televíziós projekt kapcsán találkoztunk, megpályáztunk egy olyan munkát, ami arról szólt, hogy egy klasszikus irodalmi alkotást kell megfilmesíteni, az volt a lényeg, hogy profi legyen a rendező. De a helyi televízió csinálja meg. Hát adott volt, ugye, Kazinczy Ferenc, a Bot csinálta doktor című Molière magyarítása, ez azért volt különleges, mert ide Zemplénbe helyezte Kazinczy a cselekményt, és zempléni emberekkel szerette volna Dezső megvalósítani. Akkor engem felkért dramaturgiának, nagyon izgultam, és azt mondtam a férjemnek, hogy én ezt úgy el fogom rontani, hogy ez az ember soha többet nem fog velem szóba állni. A férjem ugye nagyon bízott bennem már akkor is, azt mondta, dehogy nem, meglátod, úgy meg fog szeretni, hogy utána is veled akar majd dolgozni. És ez így is történt. Ezután, a projekt után Becse Tamással kiválasztott minket Dezső, és több más nagy munkával is megbízott. A Sátánfattya című játékfilmünk, az nagyon nagy sikert aratott, Los Angelesben nagy díjat nyert, de számos filmfesztiválon elismerően szóltak róla. Maga Sára Sándor választotta ki ezt a filmet, hogy a Gulág emlékév egyik vezető alkotása lehessen. De nagyon büszke vagyok, ismeretterjesztő kategóriában nyertünk filmszemlét a Hermina mező árnyai című filmünkkel, amely Tisza István meggyilkolásáról szólt. A legutóbbi filmünk, az Igában című film, az utolsó igás tehenes parasztbácsinak állít emléket. Azért mondom, hogy állít emléket, mert ő a bemutató óta már meghalt, de egy olyan gyönyörű életet ismertünk meg, amely mozgalmas volt, humoros volt, nagyon nehéz volt, de ő volt az az ember, vagy ő az az ember, aki a tudományát átadta egy 40-es fiatal házaspárnak, hogy tovább vigyék, hogy hogyan kell ökrökkel igáztatni, mert ez már kihaló félben van. Van egy nagyon szép filmünk, ami Asztalfiókba került, egy Gárdonyi adaptáció, annak várjuk majd a folytatását, illetve nem is tudom, most szerintem szétfeszíti ennek az interjúnak a kereteit az, hogy felsoroljam az összes filmünket, amelyen dolgoztunk, de talán az egyik legjelentősebb a Triptychon című háromrészes dokumentumfilm, amellyel idén a Szavária Filmszemlén nagy díjat nyertünk. Csányi János és Zsigmond Dezső társaimmal írtuk a forgatókönyvet, ez Eszterházi János felvidéki mártírpolitikusnak állít emléket. És hát a legutóbbi, ami múlt héten volt, és a Vigadóban mutattuk be, ez egy fúziós alkotás, amely a filmet és a színházat vitte a színpadra, ez pedig a Kivirágzik az égi fa ága című alkotás, amelynek társszerkesztője, dramaturgja voltam, de szereplője is. A Vigadó színpadán adtuk elő a Magyar Művészeti Akadémia megrendelésére, és olyan csodálatos művészekkel dolgozhattam együtt, mint Vecsei H. Miklós, Breinich Beáta, Kirkósa Tünde és Becner Barbara és Zsigmond Dezső volt a filmrendező. Hát ez egy nagy ajándéka az életemnek és a pályámnak.
Nem akarom elviccelni az interjút, de az jutott eszembe, hogy egyszer volt a 80-as években valamilyen cirkuszi film, és abban volt egy olyan mondat, hogy a lábával figurázik, a kezével parolázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik, hogy annyi mindenfélét csinálsz, hogy ugye most is érintettük, ami a következő lépés lenne ez, hogy színpadra is léptél. Tehát ugye te elő is adsz színházat is, csinálsz Sátoralja új helyen, színészkedsz is, meg sok minden mást is ebben a produkcióban, és hát ugye még van egy párod, akivel járod a környéket, a térséget, hogy különböző alkalmakon, speciális műsorokkal örvendeztesd meg a közönséget. Nos, hát erről a részéről is halljunk már néhány mondatot az életednek.
Igen, amit idéztél, az egy Vörös Sándor versben is szerepel, hogy mi mindent csinál ugye a vásári komédiás és a bűvész. Kicsit bűvészkedem én is, de nagyon örülök, hogy van egy ilyen szelete is az életemnek, mert ez abszolút az itteni embereknek szól. Amikor Novák Zoltán társammal, zenésztársammal a vármegyei településeket járjuk, és visszük a szép irodalmat, és visszük a magyar kultúrát, az felemelő, amikor egy zsákfaluban egy néni velem együtt mondja Ady Endre versét, vagy József Attila versét, vagy Petőfi Sándor versét. Amikor egy-egy előadáson látom, hogy mennyire értékelik az ott élő emberek a klasszikus szépirodalmat, hiszen Fekete Istvántól olvasok fel, Márai Sándortól olvasok fel, Karintitól, Króditól, Kosztolányitól, amit nagyon szeretnek az emberek. A Dalmondó Együttes, ez a mi nevünk, és hát már készítettél is velünk interjút, sőt a Vármegyei Lapba is beszámoltál rólunk, hogy valóban visszük szeretettel és hűséggel a magyar kultúrát a legeldugottabb kis település is, olyan közösségekhez, akik nem kapják meg rendszeresen ezt az élményt. A másik a színház. Én felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, akkor még Színművészeti Főiskolának hívták. Káldi Nóra volt a felkészítőm. Az első alkalommal nem sikerült, a második rosta után hazaküldtek, de megeskedtek, hogy én mindenképpen vissza fogok menni. Aztán beiratkoztam Sárospatakra a képzőbe, és annyira szerettem a képzőben tanulni. Ott jöttem rá, hogy a legnagyobb színésznő az a tanítónő, akinek a világ legigényesebb közönségét kell elvarázsolnia, és azt mondtam, hogy akkor maradok ezen a pályán. Így maradtam Újhelybe. Anyukám szokta mondani, hogy kislányom, te újhelyi színésznő vagy, nekünk is szükségünk van színésznőre, saját színésznőre, te az vagy. És én élvezem is ezt a szerepet. Schweitzer Tamás társammal megalapítottuk a Latabár Teátrumot, és olyan fiatalokat vonzottunk magunkhoz, akikkel együtt felélesztettük az amatőr színjátszást Sátoralja új helyen. Ez egy nagyon nagy öröme az életünknek, mert ezek a fiatalok nekünk is olyan erőt adnak. Segítünk nekik fellépni a színpadra, de a minden tudásunkat odaadjuk nekik, ők pedig azzal hálálják meg, hogy vastapssal jutalmaznak minket egy-egy előadás végén, ő általuk a közönség soraiból a nézők. Nagyon nagy öröm, zenés darabokat viszünk színre, de prózai darabokat is színpadra állítunk, és hát most megkezdtük a lakásszínházunkat Tamás gyönyörű otthonában, az Akácos utcán, várjuk az embereket, azért az nagyon nagy dolog, amikor valaki odaadja az otthonát, és odaadja a szívét, hogy a közönség ott lehessen. És olyan testközelből látja a közönség a mi munkánkat, amikor mi énekelünk, vagy felolvasunk, vagy verset mondunk, hogy szinte együtt vesszük a levegőt. És hát akkor én meg finom süteményt sütök nekik, finom kávéval vagy teával kedveskedünk a vendégeknek, szóval komplex élményt adunk, de nem csak a közönség kap ebből, hanem mi is, és ez nagyon nagy örömmel tölt el minket.
Most miközben beszélgettünk többször is, említetted a lelkiségi újságírói tevékenységet vagy munkát, de hát ugye, ahogy szokták kérdezni, hogy milyen egy vallásos újságíró, hát ilyen nincsen, vallásos ember van, aki egyébként ugye újságíró is. Neked mit jelent ez a fajta töltet az életedben? Hogyan tölti meg a te életedet, meg a munkásságodat ez a fajta szemlélet?
A legszebb dolog a lelkiségi újságírás, mert nekünk csak egy irányba kell megfelelni fölfelé a mindenható Istennek. A földi hatalmaknak nem kell megfelelnünk. Jól kell végezni a munkánkat úgy, hogy a mennyei atya érezze azt, hogy az a talentum, amit a kezünkbe adott, az nem került a földbe, azt nem veszítettük el, hanem megsokszorozva hagyjuk vissza. Nekem ez a legfontosabb az életemben. Én beleszülettem a hitbe és a vallásgyakorlásba. Mindig irigyeltem azokat az embereket, akik el tudták mondani egy-egy tanúságtétel során, hogy hogyan tértek meg, hogy hogyan találkoztak az Istennel az életükben. Nekem ilyen nincs. Nekem olyan egyenes utam volt, én ott nőttem föl, itt Újhelyben, a Cerkóban, a görögkatolikus egyházban. Én a nagyszüleimtől, a szüleimtől örököltem a hitemet. Ez egy örökölt hit. Ez egy olyan tanulási folyamat volt, nem is tanulási folyamat, hiszen elém élték, hogy hogy kell hívő keresztény embernek lenni. És azt gondolom, hogy én amikor nem egyházi médiumnál dolgoztam, én akkor is keresztény újságíró voltam. Én akkor is megmértem a híreket, megmértem az én műsoraimat, hogy az megfelel-e annak az erkölcsiségnek, amit nekem követni kell. Aki ismer engem, az tudja, hogy én nem vagyok egy külsőre egy szürke ember. Tehát én szeretem kisminkelni magam, én szeretek a színpadon ragyogni, én szeretem a szép dolgokat, és úgy érzem, hogy a keresztény újságíró akkor tudja hitelesen képviselni az egyházát, és a hitét, hogyha nem hazudtolja meg önmagát. Engem színesbe is szeret a Jóisten, és nem hiszem, hogy azért teremtett, hogy én most, ha keresztény újságíró vagyok, akkor nyakigbe gombolkozva járjak, és mindig erőszakosan az Istenről beszéljek, hanem hogy meg tudjam osztani az örömöt, az én hitem örömét tudjam kisugározni. És amikor engem az emberek a Kossuth Rádió görögkatolikus műsorában hallanak, ahol én a gyönyörű magyar szépirodalom szavain keresztül elmérkedem a keresztény életről, akkor valószínűleg ezt hallják. Szeretem hitelesen, szeretném hitelesen megélni a hitemet, hogy az más embernek is öröméül tudjon szolgálni. Én ezt kaptam. A nagymamám nagyon tudott mesélni. Én pici koromtól az ő meséjén nőttem föl. Ha megkérdezte, hogy mit meséljek, drágám, akkor mindig azt mondtam, hogy ne a hófehérkét és ne a piroskát, hanem az életedet meséld, nagyi, a gyerekkorodat. És ez gyönyörű volt. Nagyapám a fogságról mesélt sokat nekem, nem mondott el csak annyit, amennyit egy gyerek elbír viselni. 4 évig volt egy gubbi táborban, Darnica mellett, ahonnan hazatért. Az édesapámtól a kiállásomat örököltem. Ő, ha belépett egy terembe, minden szem oda szegeződött, de nem azért, mert hangos volt, hanem olyan volt a személyiség, a jelleme. Édesanyámtól azt tanultam meg, hogy szerénynek kell lenni. Más dicsérjen, ne én dicsérjem saját magamat. A férjemtől azt tanultam meg, hogy mindent el kell tudni viselni, és szeretni kell önmagunkat. A gyerekeimtől minden nap tanulok valamit, helytállásból, hitből. Tőled nagyon sokat tanulok, Attila, azt, hogy hogyan kell úgy dolgozni, hogy magamra is maradjon időm, bár tudjuk, hogy válnak feszítve, együtt haladunk ezen az úton, de szakmaiságból is nagyon sokat tanulok tőled. Ahogy olyan finoman tudod kijavítani, hogyha valamit nem jól csinálok, és én annyira örülök, amikor elmondod, hogy ezt vagy ezt így kell, mert így hiteles, hiszen te ezt sokkal jobban tudod, megjártad már a magyar médiának minden zegét zugát, és a kollégáimtól is sokat tanulok, a szeretetükből olyan sokat tanulok, hogy megérkeztem egy olyan munkahelyre, és ezt te nagyon jól tudod, hogy én ezt nem azért mondom, hogy reklámot csináljak magunknak, mert nem kell, vagy nem azért mondom, hogy hízelegjek, de olyan helyre érkeztem, ahol nincs szakmai féltékenység, ahol örülünk egymás sikerének, ahol vissza tudunk jelezni, hogy láttam, hallottam, jaj, vittem az anyagodat, mert annyira jó volt. Hát, szóval ez olyan földi mennyország.
És hogyha mindez még nem lett volna elég, említetted, hogy szép nagy családod van. Igen. Hát egy példás családanya vagy egyébként, aki főz, most takarít, úgy, ahogy egyébként a nagyon sok családanya, sokkal kevesebb tevékenység mellett, hogy tegyük így zárójelbe. És hát ugye két gyermeket már gyakorlatilag fölneveltél, ők már úton vannak, van még egy, aki már begyújtotta a rakétákat, és az én feleségemnek is azt szokták mondani, hogy figyelj, van két gyereked, meg egy férjed, vagyis három gyereked. Hogyan jut erre is időd, hogy tényleg maximálisan ellátod a családodat azzal, amivel szükséges, amivel kell, sőt, egy kicsit többel is.
Hát ezt te pontosan tudod, mert amikor látod az FTP-n, hogy én éjfél után küldtem át a vágott anyagokat, akkor pontosan tudod, hogy miért vágok éjszaka, mert egész délelőtt összeszedem az anyagainkat, délután hazajövök, és a családomnak élek, főzök, mosok, takarítok, végzem az egyéb teendőimet, és akkor este későn van időm arra, hogy a friss anyagokat elküldjem. A mi családunkban nagyon erős asszonyok vannak, akik mindig ott álltak a hajó orrában, és mutatták az irányt, szó nélkül tették a dolgokat, szerettek, szolgáltak. Nem lehetek más, nem bújhatok ki a bőrömből. Azt tanultam, hogy a friss étel a legjobb étel, jó étellel kell táplálni a családot, hogy a szép otthon és környezet megteremtése az a nő feladata, és nem feladata, ez a nő kiváltsága. Ezért nekünk hálásnak kell lenni. Hogy a gyerekek nevelése, bár itt van nagyon nagy mankónak a férjem mellettem, az akkor is a nőnek elsősorban a kiváltsága és az öröme. De olyan férj mellett tudok kiteljesedni, aki soha nem volt féltékeny a sikereimre, soha nem volt féltékeny arra, hogy én férfiakkal dolgozom. Én férfiakkal vágok késő estig például, vagy vágtam. Férfiakkal vezetek Latabár teátrumot, megyek előadói estekre, és érek haza éjfélkor mondjuk Nagycsécsről, vagy Martonyiból, mert az nem itt van. Soha nem kérdezte meg, hogy hol a fenébe jártál már megint, hanem mindig azt kérdezi, hogy szép volt, jó volt, megtapsoltak. Igen, ez a válasz rá. A felnőtt gyerekeim és a kicsi, aki 16 éves lesz és nem sokára felnőtt, ők is mindig rajongó szeretettel vettek körül, és soha nem éreztették velem, hogy nem voltál itthon, anya, mert itthon vagyok. Én, ha úton vagyok, is itthon vagyok. A nők olyanok, hogy akárhol vannak, mindig hazagondolnak. Most nincs itt a férjem, nincsenek itt a gyerekeim, de én most is látom őket a szemeim előtt, ahogy dolgoznak, ahogy végzik a munkájukat, mert én mindig oda gondolok. Nem egy dologra koncentrálok, hanem egyszerre több dologra. És azt gondolom, hogy ez a szép női tulajdonság, hogy egyszerre több mindent tudunk. A kezünkkel hadonászunk, a szemünkkel gurgulászunk. Igen, ahogy Vörös Sándor megírta a cirkuszi mutatványost. Ez egy nagyon szép dolog. Ez egy képesség, ezt a Jóistentől kaptuk. És aki hagyja, azt tud így dolgozni.
Hát ezzel félig meddig válaszoltál is a következő kérdésemre, ami hát arra próbál választ kérni, hogy hogyan bírod, vagy mennyire teher, vagy mennyire öröm ez neked, vagy pedig egyszerűen csak olyan vagy, mint a cápa, hogyha nem úszik, akkor elmerül a tenger mélyében. Hogyan éled meg ezt a mindennapokban? Nem vagy-e néha fáradt, nem vagy-e néha csügget, mert egyébként mindig ön pozitív vagy, tehát nehéz rólad elképzelni, hogy bármikor is azt mondod, hogy én ezt sutba csapom, vagy elegem van belőle, vagy hogyan történik ez benned a legbelsődben?
De sokszor vagyok fáradt, és sokszor fájnak is dolgok, mert akinek ennyire a reflektorfényben van az élete, az bántást is kap. Az kap olyan mondatokat is, vagy írnak róla olyan dolgot, ami nem feltétlenül igaz, még csak nem is fedi a valóságot. De ezekkel nem kell foglalkozni. A lelki atyáim szokták mondani, hogy Krisztus mindent elviselt értünk. Ennél sokkal többet. Az, hogy fáj egy-egy mondat, vagy fáj egy-egy pillantás, ezt nekünk el kell viselni Krisztusért. Így vagyok én is, ebből kapok erőt. Hát az energiaszintem az szerintem triplája egy átlag ember energiaszintjének, de ezt is úgy gondolom, hogy kapom felülről, oldalról, mindenhonnan. A közönség szeretete, akikkel szembe találom magam egy-egy előadáson, az ő szemüknek a fénye, amit én abból magamba beszívok, hát az meg olyan turbó erő, hogy elemekben nincs ilyen, meg multivitamin komplexumokban, azt gondolom. A visszajelzések nagy többsége pozitív, mindig, és léleképítő, és a hitoktatóm, akit már említettem a beszélgetés elején, Mosolygó Marci bácsi, akitől nagyon sokat kaptam, életfeladatot, küldetést, hivatást, ő egyszer azt mondta nekem, hogy bírni fogom mindig a gyűrődést, mert van egy olyan jó tulajdonságom, hogyha beesek a gödörbe, a saját hajamnál fogva húzom ki magam belőle. És ez így is van. Tehát igen, fárasztó, érnek bántások, nem baj. Van egy feladatom. Kaptam kis talentumokat, és azzal majd egyszer el kell számolnom. Nekem azt sokszorozni kell. És ha ezzel sokszorozom, akkor ezzel. Ha azzal, hogy összetalálkozom egy emberrel az utcán, akinek panasza van, aki mélyen van, és bízik bennem, és megosztja velem a fájdalmát. És én azt tudom neki mondani, hogy érzem, veled vagyok, imádkozom is, tehetek-e érted valamit, vagy ne törődj ezzel, vagy tudok mondani két olyan mondatot neki, amivel ő utána úgy megy el a velem való találkozás után, hogy boldog lesz, akkor ez a feladatom. Mindig az a feladatom, ami éppen van. Amikor én gyesen voltam, mert én gyesen voltam. Én itthon voltam a gyerekekkel. Én, mint a madár, kitéptem a tollaimat, hogy megágyazzak nekik, és akkor nem mentem színpadra, nem csináltam semmit, velük voltam. És a velük töltött idő, az 100%-os volt a részemről. Akkor az volt a feladatom. Amikor tanítottam, a katedrán voltam, akkor az volt a feladatom. Akkor a gyerekeket bűvöltem el, velük éreztem jól magam. Ha a nagy színpadon vagyok, valamelyik színházban, akkor az a feladatom. Ha én tartom a diktafont, akkor az a feladatom, hogy felemeljem a riportalanyomat. Hát most az a feladatom, hogy beszéljek. Nehéz, ez nagyon nehéz, Attila, beszélni valakinek, kérdezni sokkal jobb.
Hát az se egyszerű, főleg, hogyha azt kell kihozni, amit szeretne az ember, vagy ami valójában ki kell hozni, meg amit senki más nem tud kihozni az emberből. És hát azért utolsó kérdésemmel visszatérnék a legelejére, hogy azért ez egy jelentős díj, és viszonylag fiatalon kaptad meg. Mire inspirál ez téged a továbbiakban?
Amikor Demián Sándor özvegye megölelt a színpadon, ő adta át nekem a díjat, akkor éreztem az ölelésében, aztán láttam a tekintetében, hogy ő is büszke, hogy megkaphattam, hogy nekem ítélhették ezt a díjat. És nagyon sokan mondták a díjátadó után, a kuratórium tagjai, a támogatók, akik lehetővé teszik ennek a díjnak az odaítélését, hogy nagyon szépnek ítélik meg az életutamat, és látják, hogy ebben még annyi minden van, és ezért is ítélték oda ezt a támogatást, hogy még ki tudjam hozni magamból azt, ami bennem van. És remélem, hogy méltó leszek ehhez a díjhoz. Kazinczy Ferencnek a három sorosa van mindig a fejemben. Érdem című versében azt mondja, a fényt bírni is érdemleni szép. Nem bírni is érdemleni szép az is, de bírni s meg nem érdemleni, nagy mocsok. Az én munkám fénnyel jár, rám vetül a fény, bármit teszek. A közönség tekintetének a fénye is áthatja az életemet. Hát adja nekem a Jóisten, hogy ezt a fényt, és ennek a díjnak a fényét ne csak bírjam, de meg is tudjam érdemelni, és meg tudjam szolgálni.
Meg azt is adja az Isten, hogy ezt a sok mindent minél tovább tud még hasonló lelkesedéssel és hasonló erővel végezni, meg hát, ha lehetek egy kicsit önző, minél tovább dolgozhassunk együtt a nyugdíjig mondjuk például. Hát köszönöm szépen ezt az őszinte beszélgetést, és a végére is még egyszer gratulálok, és hát további minden jót kívánok neked.